Német ház című regényben 1963-ban Frankfurtban járunk. Az egész sajtó a közelgő Auschwitz-perrel foglalkozik, amikor egy fiatal tolmácslányt, Évát, egy lengyel tanú kihallgatásához hívják a bíróságra. Éva zavartan fordítja a tanúvallomást, de képtelen értelmezni a hallottakat. A következő hetekben a lány előtt egy megdöbbentő ismeretlen világ tárul fel, bírákkal és vádlottakkal találkozik, és mindenek előtt az egykori foglyokkal, akik az ő hangján szólalnak meg a tanúk padján. A megrázó beszámolókat hallva Éva nem ugyanaz az ember többé. Egészen másként néz szülei vendéglőjébe, a német házba betérőkre is, és mintha a gyermekkorából előbukkanó emlékei is mást jelentenének. Anette Hess nagy hatású regényéről a szerkesztővel Palkó Katalinnal beszélgetünk.
Megfogott a stílusa. A szerző alapból ugye forgatókönyvíró és újságíró, és ez érződik a könyv, ez a forgatókönyvszerűség, és ez szerintem nagyon jót tett a könyvnek, hogy szikáran jeleneteket ír meg, és nem sugall semmit, hanem hagyja, hogy a szereplők éljék az adott jeleneten belül az életüket, illetve hát a történéseket, és ez szerintem nagyon erős, és filmszerű is egyben. Veszes és viszonylag rövid terjedelemben nagyon sok szálat mutat be, illetve vezet végig. Aztán persze összeérnek ezek a szálak.
Miért rendhagyó ez, ahogyan belecsöppen ez a probléma ennek a lánynak az életében? Azért ez egy nagyon meglepő indítás.
Éva egy 20-as évei közepén járó átlagos fiatal nő, aki egy fordító és tolmács irodával áll szerződésben, és onnan kapunk át többnyire ilyen gazdasági megszerződéses fordításokat, tehát mondhatni szakfordító. Frankfurtban játszódik a könyvnek, azért jelentősége van, és a szülei vendéglősök, és egyszer csak kap egy telefont, hogy be kéne ugrania, tolmácsolni. Természetesen elfogadja, mert a főnöke mondja, hogy ez sürgős, meg fontos, elfogadja, és el is megy, és ott a tolmácsolás közben nem érti, gyakorlatilag nem érti, hogy mit fordít. Igazából a szavakat érti, de mégis tulajdonképpen egészen más jön ki a szövegből, mint amit mondanak a tanúk. Lengyelből tolmácsol. És ezt a szemére is hányják.
A műszaki nyelvet
hát
tudja.
Hát igen, ő egy védekezik azzal, tehát felszerelkezik szótárral, meg minden. Azzal védekezik, hogy hát egy szakfordító, de hát, mint kiderül, ez egy vizsgálat, egy ügyészi vizsgálat, tehát tanúkat hallgatnak meg, lengyel anyanyelvű tanukat, és végül aztán kiderül, hogy miért. És akkor aztán úgy korrigálja magát, és mivel a meghívott tolmács nem tud elmenni, ezért a továbbiakban is ő tolmácsol, és bele kerül ebbe az SS-ben szolgálóknak a tetteit, és az ellenük indított eljárásban, a perben.
Hát ugye ők a vádlottak, akik
a vádlottak,
akkor ott
Auschwitz-on voltak. Hát, igen, az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs és megsemmisítő tábornak a tisztjei, altisztjei, és a lengyel megmenekült túlélők foglyok.
Vallanak ellen.
Vallanak, és ez egy nagyon fontos, ez 1963, ez egy nagyon híres per, illetve perek Frankfurtban, mert már korábban is voltak, de ez egy, ugye a Nürnbergi per az lezajlott, de utána ez Németországban ez a szembenézés a múlttal, de voltak perek már korábban is, de ez egy nagy port vert fel, és aztán a későbbiek is, mert hát azt azért tudjuk a történelmből, hogy nagyon keveseket ítéltek el, azokat is viszonylag rövid időre, vagy hamarabb szabadultak, és még a 2000-es évek közepén is perbefogtak, volt náci tiszteket. De hát ugye hát azért 90 éves korukban meg ilyenek, de mi anyuk ott például azt 2000-es évek közepetáján. De hát, hogy nem, igazából nem történt igazságszolgáltatás az áldozatoknak.
Ugye ennek a lánynak az, ahogyan ő ráeszmél bizonyos dolgokra, amiről nem is hallott soha, ahogyan elkezd emlékezni, ahogyan a szülei próbálják titokban tartani, hogy mi történt, ez egészen döbbenetes.
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a szülei teljesen átlagos emberek. Világi életükben vendéglőt vezettek, egy kedélyes apa és egy rendes anya, ugye három gyerekük van, az Éva a főhősnő, Anna-Greta a nővére, és van a Stefán a kiskamasz, az idegesítő kiskamasz, tehát élik az életüket. A szülők nem csak az, hogy eltitkolni, ez szerintem ennél több. Ki akarják törölni az emlékezetükből a múltat, ezt a részét a múltnak, mintha meg sem történt volna. Ugye az Éva is normálisan várja a vőlegényét, akinek szintén megvan a maga puttonyában a teher, kiderül a könyvből, de teljesen most azt foglalkoztatja, hogy megkírja a kezét Jürgen, avagy sem. És tulajdonképpen a munka során, amikor elkezd ugye, tolmácsolni ebben a perben, és hallja ezeket a tanulvállomásokat, látja a vádlottaknak a reakcióit, és ezek a vádlottak, ezek gyakorlatilag majd minden nap megfordulnak az ő vendéglőjükben. Tehát törzs vendégek, akik ott iszogatnak, meg esznek, meg hannabandáznak, és ezek prominens személyek a városban, magas beosztásban, különféle katonák, meg
gyógyszerész.
És ezeket ott szembesült a tárgyaláson később, és akkor kezdi összerakni magában is, és kezd kérdezgetni. És a szüleitől kitérő választ kap, mint ahogy gyakorlatilag mindenkitől, és akkor próbál emlékezni, hogy honnan is tudok én lengyelül. Ugye? Mert ez aztán egy nagyon fontos kérdés. Miért lett ő lengyel tolmács?
Több ponton volna lehetősége kiszállni ebből. Van, amikor egyszerűen rosszul lesz, nem bírja fizikailag, nem bírja lelkileg, kikészül ebben ő, és mondják is neki, hogy kiszállhatna. A Jürgen is mondja, ugye a szerelme is
sőt,
mondja.
Nem csak, hogy mondja, hogy kifejezetten követeli. Kívánja. Egyrészt ugye a Jürgen az egy nagyon hagyományos férfi, aki már eleve úgy tervezgeti, hogyha ő elveszi az Évát, akkor majd ő megmondja, hogy mit csinálja, meg majd ő. Egy tipikus ilyen, én vagyok az uraházban, egyébként egy rendes pasas, amúgy, de nem tud kiszállni. Szerintem utána akar járni a dolognak, mert érzi a családja reakciójából, érzi, hogy itt valami nagyon sötét dolog van, másrészt ugye az egyik tanúnak ő véletlenül találkoznak az utcán, és a segítségére lesz, aki rosszul lesz, az egy idős ember. És ez valahogy a személyes sors rögtön megérinti. Ez valamit elindít benne. Meg látja a tanúkat, azokat az embereket, akik megtört, kétségbe esett emberek, gyakran nem is tudnak uralkodni az indulataikon.
És hát olyan erről beszélnek, ami fölfoghatatlan.
És ő meg tényleg úgy tekint, hogy mi ez? Az nem hallott erről a családban sehol, és olyan történésekről hall, amelyeket el sem tud képzelni. És látja azokat az embereket a vádlottak padján, akiket ő ismer az apja vendéglőjéből, akiknek ő is esetek felszolgált, amikor besegített ott. És azok reakcióját, azt a pöfeszkedés, azt a gőgöt, azt a leírhatatlan nyilván, ahogy visszautasítanak minden vádat, és ez nem hagyhatja őt hidegen. Szerintem senkit sem hagyhat ez hidegen. Egyértelmű, hogy az auschwitzi koncentrációs táborról van szó. Elképzelni és rettenetes, ahogy családokat szakítanak szét, ugye rettenetes szembesül a most vádló, ugyan, de az egykori fogoly, ezt talán elmondhatjuk, a gyógyszerésszel. Hát aki annak idején az a gyógyszerész, aki most vádlott, az a német gyógyszerész, annak idején oda járt hozzájuk gyógyszereket árulni. Volt köztük kapcsolat, ismerték egymást.
Még a háború
ugye manapság a háború előtt, mert ilyen gyógyszerügynök, ugye, hát most is járnak ilyen orvos meg gyógyszerügynök. Tehát volt köztük egy teljesen normális munkakapcsolat. És akkor ott találja magát szemközt azzal, aki oda járt hozzájuk gyógyszereket ajánlani, eladni.
És persze, hogy bízik benne, ugye ez a legnehezebb, hogy hát amikor ott találkoznak, nem tudják, hogy akkor mi történik majd.
Hogy ez a kapcsolat, ugye, hát mégiscsak itt ismerősök vagyunk, kollégák vagyunk, és mit sem számít ez?
Mondtad, hogy nagyon filmszerű az egész. Igen. Látjuk ezeknek a vádlottaknak az arcát, látjuk folyamatosan a közömbösséget, vagy távolságtartást, és olyan döbbenetes, hogy az egyik oldalon látjuk a tanukat is, ahogy a megtörtént beszélnek arról, hogy szakították el a családjuktól, és hogy küldték a halálba a gyerekeiket, a feleségüket, és a másik oldalon mondjuk látjuk a vádlottnak a feleségét sírni, az én férjem nem ilyen, ő nem tehetett ilyet.
Másrészt ugye ott van ez a én nem tehetek róla, én parancsot teljesítettem meg az én férjem ugye ilyet nem lehet. Ami nyilván egy hárítás, hát persze, hogy hárítás. Ugyanakkor szintén ez a pökhendiség, mert viszonylag jól szituáltak, meg ugye magas beosztású, hát mindenkit lenéznek, a iszonyú sokat dolgozó ügyészeket és bírósági dolgozókat, mert óriási mennyiségű iratanyagot kell átnézni ők, és rengeteg embert ugye megszervezni, és mégis úgy tűnik, hogy kicsit hiába való, nagyon kevés segítséget kapnak ők ehhez. Ugye, mert senki, a közvélemény sem akarja elhinni, hogy ez megtörtént itt velük, és így. Nagyon megrendítő ez az egész könyv. Pontosan ez a, hogy teljesen rábízza az olvasóra, nem az írónő semmit nem akar sugalni, rábízza az olvasóra, hogy foglaljon állást.
Van egy David Miller nevű fiatal.
Kanadai,
mint képvisel az, hogy ő hogyan viselkedik ebben a közegben? Nagyon furcsa figura.
Ő egy zsidó származású fiatalember, aki tulajdonképpen bűntudatból, kifejezetten bűntudatból bekapcsolódik Németországban, él, tud is természetesen németül, kanadainak mondja magát, kivándorolt kanadai, gyakorlatilag magára veszi a bűnöket, mert hogy ő megúszta, mint zsidó, és egy ilyen kétségbeesett, túlfűtött, nem is tud objektív lenni, nehéz is egyébként, de ugye, mint aki segédkezik a perben, csak azt tudom mondani, hogy a bűntudat, mert aztán kiderül természetesen, hogy valójában ki ő.
Viszi ezt az ügyet, és dolgozik vele, és
rengeteget dolgozik, úgy érzi, hogy ez neki kötelessége, ez neki egy missziója. Tényleg nagyon elszántan, már-már ilyen kicsit őrült módon próbálja ezt előrébb vinni, és részt venni. Ivával kapcsolatban is rengeteget károsztatja a lányt, hogy ő buta, érdektelen, meg hogy nem akarja átlátni, hogy itt miről van szó.
Pedig csak az a bűne Ivának, hogy német.
Tulajdonképpen David szemében mindenki, aki német, az bűnös. Önmagát is bűnösnek tartja. Külön tragédiája van ebben a könyvben.
Egyébként a bűntudat majdnem minden szereplőnél megjelenik. Jürgennek is azért olyan az élete, azért olyan zárt, azért olyan vonalas, és nem megengedő magával, és a körülötte lévőkkel sem, mert bűntudata van egy nagyon régi történet miatt.
Neki több okból is, ugye, az ő apja az egy nagyon baloldali ember volt, és ő részt is vett a nácizmuson alatt a baloldali mozgalomban, és aztán nagyvállalkozó lett. Tehát ez egy ellentmondás, hogy egy szocialista és egy milliómos nagyvállalkozó lett. Egyrészt ugye ez is részben táplálja bűntudatát, másrészt valóban van a múltjában egy sötét ügy. És éppen talán az apja miatt teológiát tanult kezdetben, tehát itt is egy borzasztó ellentmondás van, ugye a kereszténysége, meg a hite, és a későbbi tette, ami miatt ugye örökre kísérte a bűntudat. Egy rendkívül zárkózott fiatal ember talán éppen ezért. És ez egy nagy teher, nyomasztó teher minden emberi kapcsolatában egyébként, az apjával való kapcsolatában is.
Egy idő után elkezdtem figyelni, hogy a szerző hogyan építi föl ezeket a karaktereket, és milyen furcsa, hogy van egy ilyen erős jellemű apa, iszonyan elesett, mert hát beteg, és sem más nem tud mondani, csak azt, hogy na belőlem nem szedtek ki semmit, tehát nyilván vallatták, és hogy ez az egy mondat nagyon sokszor elhangzik a regényben.
Demenciában szenved, és bármennyire előre haladott is a betegsége, ez nagyon beléívódott. Tehát ez érthető is, és ez végigkíséri. És egyre hanyatlik egyébként az állapota. Jürgennek részben ezért is kellett váltania, mert az apja betegsége miatt át kellett venni a cég irányítását. Ez egy csomagküldő cég. És ugye az apa a lelkiismeret furdalását enyhítendő a gazdagsága miatt mondja, hogy mivel ő közvetlenül szállít, ezért nincs megterhelve, ráterhelve különféle egyéb járulékos díjak, és ezért ez egy emberbarát multicég, ha mondhatunk ilyet.
Hát és nincs könnyű helyzetben, Jürgen, mert eleve még nem tudja eldönteni, hogy valóban nősüljön-e. Hogy ez a vendéglős család jóval szegényebbek, vagy hát más státuszban vannak, kicsit. Igen, lejjebb vannak, de hogy ráadásul itt ez a lány, aki meg nem akarja azt csinálni, amit ő mond neki.
Ő egy félszeg, sok szempontból egy félszeg ember, ugye. Később kiderül, hogy azért nem véletlenül lett ilyen félszeg, ugye az édesanyja meghalt korán, és hát nem könnyű, hát nem lehet, az ember nem lépheti át csak úgy az árnyékát, hogy magam mögött hagyok mindent. Ez végülis egy gyerekként, hát ő is megtapasztalta a háborút.
És például Éva többször hívja őt a tárgyalásra, és azt mondja, hogy ő nem megy oda, mert ott akarhoz.
Igen, hát elhárítja. Ezek tulajdonképpen érthető emberi reakciók, védekezési mechanizmus. Nem könnyű szembesülnünk bizonyos tetteinkkel.
Mi a helyzet Éva lány testvérével? Azért ez egy nagyon érdekes.
Nagyon történet. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye a főszereplő itt az Éva, de a nővére, aki csecsemőápoló, és hát éppen mert idősebb pár évvel a Évánál, ezért sokkal több mindent tud, amiről ő sem beszél. Őnek megvan a saját kálváriája. A kórházban a szegény csecsemő egy újszült kiszolgáltatott, és ott a bizonyos kórházi fertőzés, amikor ő megmenti az újszülötteket, teljes elhivatottsággal.
Nagyon hálásak a szülők.
Nagyon hálásak a
szülők. Végülis ez mindenki egyetlen jó az ő életében. Nem mehetett még férhez.
Nem ment férhez. Nem ugye, ez is egy konfliktus. Ugye a hagyományos család, vagy az idősebb lány megy először férhez, utána a következő. És gyakorlatilag nincs magánélete, és éppen ezért állandóan édességet, meg mindenféle ilyen ropikat, meg ilyeneket eszik, elhízik, tüskés természetű, kiállhatatlannak is mondható a kórházban is, és hát őnek is megvan az ő saját terhe, és nem mondja el, amit később aztán kezdi. Amikor Ivánval beszélget, úgy ráförmed a húgára, hogy te ezt nem tudod, vagy mi az, hogy nem vettél észre semmit, miért teszel úgy, mintha mi se történt volna. Ilyen célzások szintjén maximum. És aztán hát őnek is alakul az élete, jól-rosszul. Hát itt sok konfliktus van ebben, elhallgatott konfliktus van ebben a családban. Nagyon-nagyon sok.
A szerző nem viszi végig az olvasót, hogy megtudjuk, hogy akkor mi ezeknek a pereknek a kimenetele, hogy most elítélik-e őket, nem? Mert egy ponton elengedi ezt, és elküldi Évát, elutasztatja, és egy fontos találkozás is van. Az fontos, hogy az Éva miért csinálja ezt az egészet. Valahogyan azt akarná, hogy oldozzák őt föl, amiatt, amit ő el sem követett, és hogy ez nem jön.
Magát a per kimenet, ezt tudhatjuk. Mm-hmm. Hát ez, de ugye Éva bűntudatot érez mindenért. Mert ugye bűntudatot érez azért, mert erről nem tudott. Ugye, amikor megtudta, és ahogy kibontakozik előtte ez az egész történet, hogy miről szól, és ugye a szüleit is kérdezgeti, és nem válaszolnak neki érdemben, és amikor rájön, amikor összerakja a saját gyerekkori, egész kiskorú, nagyon kislány volt akkoriban a háború alatt, hogy amikor összerakja azokat az emléktöredékeket, amiket talán elnyomott magában, de most felbukkannak, fontos, hogy nem volt fontos. De most végül is úgy apránként előbukkannak, és akkor hirtelen, ugye neki a szülei helyett is bűntudata van, mindenki helyett, és nem kap igazi válaszokat senkitől. És ezért ő vezekelni akar. Tulajdonképpen ő olyan, mint David Miller, tehát mind a kettő vezekelni akar olyan bűnökért, amelyeket el sem követtek. Mert nem tehetnek úgy, nem is akarnak úgy, hogy erről nem vesznek tudomást, de minél mélyebben látják a dolgokat, annál rettenetesebb számukra. És ezzel nekik együtt kell élni. És olyan emberek általuk ismert, szeretett, ismerősök, családtagok, legközelebbi családtagok érintettek. Hát hogy lehet ezt feldolgozni? Mm-hmm. Nagyon sok remek könyv született ebben a témában, hogyha visszagondolunk. Ugye többféle feldolgozás, hát ugye a nagy klasszikusok, Semprún, meg ugye Kertész Imre, vagy a Maus, a Spiegelmannak a Maus a képregény. Szóval sokféle megközelítése volt, hát ez is egy ilyen, szerintem nagyon, nagyon ütős, hogy úgy mondjam.
Hát igen, nagyon közel viszi az olvasóhoz.
De valahogy mindig úgy tűnik nekem, hogy az emberiség tényleg semmiből se tanul, mert azért, ha visszagondolunk, hogy nem is olyan régen volt a szrebrenicai mészárlás, ugye 95-ben, vagy a ruandai mészárlás, vagy most a mianmari rohingyák, hát azért ezek nem olyan rettetesen régen voltak, de gyakorlatilag semmit nem tanulunk, és újra és újra megismételjük ezeket a rettetes dolgokat.
Palkó Katalin szerkesztővel beszélgettünk Annette Hess, a Német ház című regényéről, amit a Libri kiadó jelentetett meg.